nélkül.
Maszk nélkül. Tudatos kommunikáció bírónórával. Bírónórával. Önismeret, értékesítés verbális és nonverbális kommunikáció pszichológiai kutatások alapján. Hogyan kommunikálj, hogy az üzenet menjen át, amit te szeretnél.
Amit te szeretnél.
Maszk nélkül. Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíró Nóra, a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
Újra sok szeretettel köszöntelek benneteket a Most Podcast csatornáján, ahol folytatjuk a döntések pszichológiájáról szóló adásunkat. Mi határozza meg a döntéseinket? Milyen befolyásoló tényezők vannak? Milyen hatások, illúziók hatnak az elménkre tudat alatt? Ha még nem tetted meg, akkor azt javaslom először az előző adást hallgasd meg ebben a témában. Itt most ezt a témát folytatjuk meghívott vendégemmel, dr. Farkas Andrással. András, az előző adásunkban elmesélted a döntéselméletedet, illetve említetted, hogy 4 döntésünket befolyásoló elem van, ebből is megosztottál már 2. Segíts nekem is a hallgatóknak, hol is tartottunk, és kíváncsian várom én is a másik 2 jellemzőt.
Szervusz, Nóra! Ugye a következmények időbeliségénél tartottunk, tehát a nehézsége a döntésnek, és azzal kapcsolatban a visszacsatolás közvetlensége, az első tényező, a másik a következmények időbelisége, ami minél hosszabb jövőbe irányuló következményekkel járó döntés hoznánk meg, annál inkább lelassítja a döntési folyamatot a fejünkbe. És a harmadik tényező érdekes módon az, hogy hány lehetőség közül tudunk választani. Megdöbbentő, de a legegyszerűbb példát, ha mondom, hogy elmegyünk egy étterembe, és ott van egy ilyen marha vastag étlap, 500 féle étellel, volt, emlékeztünk, van egy csomó ilyen hely van, akkor az ember nem tud dönteni, hanem eszi a rántott húsit petrezselymes rumplival, meg uborkasalátával, azt legalább tudja, micsoda. Ráadásul úgy szokták megfogalmazni az étkek megnevezését, hogy élő ember nem érti, mert félig francia, félig latin, félig halandzsa, és akkor most talált ki, hogy mit adnának, inkább azt mondott, kérek egy rántott húst. Ezt nagyon sok mai séf pontosan tudja, és azt mondja, nálam nincs étlap, vagy ha van étlap, akkor 3 kaja van rajta, vagy 2, és abból az egyik az, hogy csak az a kérdés, hogy eszel-e húst, a másik az, hogy vega vagy vegetáriánus vagy vegán, kész, és az összes többit már a séf intézi. Ezt egyébként 20 éve találta ki egy Charlie Trotter nevű chicagói zseniális séf, és hihetetlen, ma is még 3 hónapot kell várni ahhoz, hogy beülhess a Trotternek valamelyik trattóriájába, mert hogy ő arra jött rá, hogy a választás bősége leblokkolja a döntésünket. Nem tudunk dönteni. Ugyanígy van a mi szakmánkból ítélve, hogyha az ügyfél elé tárok 500 féle befektetési alapot, akkor az ügyfél fölteszi a kezét, hogy na menjek én a csodába. Hát,
hogy elmegyek gondolkodni, és akkor abból nem lesz döntés.
És abból semmi nem lesz, így van. De hogyha azt mondom, hogy ez a 3 alap van, amit az összes szakértő egybehangzóan ajánl, meg neked a te, ugye megcsináltam előtte már a kockázatelemzést, meg mindenféle elemzést, amit előírnak, és hogyha azt mondom, hogy ez a 3 alap az, ami beválhat a te esetedbe, és abból az egyik kockázatos, a másik kevésbé kockázatos, a harmadik meg sziklaszilárdig az, hogy a pénzed az nem fog nőni, de legalább nem veszted el, és akkor azt mondja az ügyfél, hát akkor nagyszerű, akkor én választok. Mert 3 közül nem véletlen a mesebeli 3-as szám. 3-ból tudunk választani. 4-ből már nem biztos, de 5 fölött gyakorlatilag lefagy a választási képességünk. Tehát ez a 3 tényező, a nehézségfoka, vele a visszacsatolás közvetlensége, meg a következmények időbelisége, valamint a választási lehetőségek bősége vagy szűkössége rendkívüli mértékben meghatározza a döntéseinket. Jaj, de jó, mondhatnánk, akkor most megfejtettük a döntéseket, különösen, hogyha hozzáveszünk az én kvantumos döntés, picike kis döntéseimet. Igen, de ez még sincs így. Miért nincs így? Mert az embert az érzékei folyamatosan becsapják, elviszik. Az úgynevezett heurisztikák, ugye ez onnan van ez a szó, hogy akkor fölkiáltott a ógörög tudósunkat. Ő kirohant a fürdő, mert egy fürdőbe méregette a királynak a koronáját. Az volt a feladat, hogy hamisították-e a koronát, és van-e az arany mellett ezüst is benne, és ő rájött, hogy ezt úgy tudja megmérni, hogyha belesülyezti a fürdő vizébe. Rájött, minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya, minden tudunk, és akkor rohant ki az utcára mesztelenül, mondjuk ez nem volt olyan nagy ügy akkoriban Athénban, ma se olyan nagy ügy, és rohant az utca, és mondta, hogy heuréka, vagyis, hogy rájöttem. Na most a heurisztikák tudománya, amit egyébként a Kahnemanék találtak ki, a aki Tversky és Kahneman, az két zseniális tudós volt, pszichológusok, akik közül a Kahneman közgazdasági Nobel-emlékdíjat kapott a világon elsőként. Ők arra jöttek rá, hogy ilyen heurisztikák szabályozzák a gondolkodásunkat, ezek a tudatnak a egérútjai, a gondolkodásunknak a kis olyan ösvényei, amivel levágod a nagy kerülőket, magyarán leegyszerűsítések, hüvelykúj szabályok, vagy ökölszabályok. És ezek a heurisztikák, ezek borzasztóan képesek befolyásolni a gondolkodásunkat rossz irányba. Én a 10 ilyen illúziót szoktam emlegetni, mert ezek a leginkább meghatározóak a döntési folyamatban. Én elkezdtem őket tekerős a VAV-nak, az a kezdő betűig, mert nagyon függ a gondolkodásunk, hogy hogyan tálalják nekünk az alternatívákat. A tálalás, a framing, ahogy mondja a művelt ógörög, a tálalásnak az a lényeg, például azt mondja nekem egy orvos, ide figyelj, Andriska, megcsináljuk rajta ezt a műtétet, képzeld el, hogy a betegek 90%-a 5 éven belül is vidáman él a műtét után. Jó, mondom a dokinak, vágjunk bele. De egy másik orvos azt mondja nekem, hogy figyelj, Andriska, megcsináljuk ezt a műtétet, de a betegek 10%-a 5 éven belül meghal. Ugyanazt mondja. De én meg azt mondom, Isten mentsen, dehogy megyek a késed alá. Ugyanazt mondja. Az egyik azt mondja, 90% és túlél, másik azt mondja, 10% és meghal. És ránk a 10% és meghal sokkal erősebben hat, és a döntés már is elott. Mert a tálalás más. A nagyon függ a tálalás, hogy az egész sajtó erről szól, az egész marketing erről szól, hogyan tálaljuk a dolgokat az embereknek, lehet pro és kontra, ugyanazt lehet mondani, mégis gyökeresen más fog jelenteni.
Ez a másik a tekerős... Már egyébként igen, hogy ugye az érzelmek határoznak meg bennünket, ugye vágy és félelmek, és hogy erről volt egy korábbi előadásod, hogy a félelemnek milyen óriási szerepe
bizony,
van, sokkal jobban hatnánk, ahogy nyilván egy hírhatóból is ez folyik.
Hát hogyne, hogyne. A félelemmel kapcsolatban annyit kell tudnunk a döntéselméletek kapcsán, hogy van egy olyan téves eszme mindannyiunk fejébe, hogy a veszteséget mindenáron el akarjuk kerülni, mert a veszteségtől 2,5-szer jobban fél az emberi agy, mint amennyire vágyik egységnyi nyereségre. Tehát 2,5-szer erősebb a félelem, mint a vágy a nyereségre. És emiatt az ember hajlamos a veszteség elkerülés csapdájába bezuhanni, ez is itt van a tekerős VAV-nak az egyik V betűje, a veszteség elkerülés, ugyanis a veszteség elkerülés, nagyon egyszerű példát hadd mondjak, leülünk kártyázni pénzben, elvesztem az első játszmát, azt mondom, majd a következő sikerül, emelem a tétet, hogy vissza tudjam nyerni ugye már elvesztettet is, puf, megint elvesztem. Most már dupla, négyszeresére kell emelnem a következő lapjárásnál a tétet, hogy hát, ha az bejön majd nekem, nem jön be, aztán 8-szorosára kell ebben, exponenciálisan növelni kell a téteket ahhoz, hogy vissza tudjam nyerni a eddigi veszteséget, már is itt vagyunk a játékos lélektanánál, és így lehet elveszíteni mindent. Kastélyt, birtokot, még a Rejtő Jenőnél a Nobel-díjat is el lehet veszíteni kártyán, mert mindig azt gondolom, hogy a következő húzáson bejön majd. Hát ha emlékszel, talán az egyik legnagyobb botrány a Barings bankház bezuhanása volt 1995-ben, amikor egy fiatal star broker Szingapurban, a Barings bankház azért nem hallottál talán róla, mert már nincs, ugyanis 95-ben megszűnt, a világ második legrégebbi bankháza volt, 1762 óta működött Londonban, és egy szingapuri csávó, akit istenítettek, hogy ő a hiperstar broker, az kiderült, hogy folyamatosan csalt, és mindig egyre kockázatosabb üzletekbe ugrott bele azért, hogy a korábban már fölhalmozott veszteségeit megpróbálja eltüntetni, és az utolsó menetében mai értéken 600 milliárd forintos veszteséget okozott, na, ma már elhasalt a bank, nagy botrány is lett belőle. De ugyanez a Lehman Brothersnél, meg ugyanez volt a 2008-as, az már közelebb van hozzánk válságnál, amikor a kapzsiság, mert ugye mi volt a kapzsiság, hogy a fedezetlen lakáshiteleket, jelzálog hiteleket belecsomagolták a jó papírok közé, és ettől az egész megrohadt, ugye, mint ahogy egy szem zsizsik elrontja az egész zacskó búzát. Kérlek szépen, a Lehman Brothers is ezekbe bukott bele, mindenki jót akart, mindenki azt akarta, hogy legyen nagyobb nyereség, De mindenki el akarta tüntetni az addig fölhalmozott veszteségeket, tehát egyre őrültebb kockázatokba mentek be. Ez a kockázati spirál. És ezzel erős összefüggésben van ezzel a veszteség elkerüléssel, ami ugye abból következik, hogy a félelmünk erősebb a veszteségtől, mint a nyereség vágyunk. Ezért minden őrültségbe belemegyünk azért, hogy a veszteséget visszahozzuk, hogyha már mégis bekövetkezne. Ez aztán annyira befolyásolja a gondolkodásunkat, hogy fölülírja a racionális gondolkodást. Csak egy zárójeles megjegyzés, azt tudod, hogy a hülyeség össze tud adódni. Az okosság nem. Az okosság magába áll, az emberi hülyeség viszont végtelenül föl tud duzzadni. Ennek is van egy a gondolkodásunkat befolyásoló összefüggése, ez pedig az önbizalom felfúvódása. Az önhittségnek a belső parancsolata. Ezt onnan lehet a legjobban megmagyarázni, hogy bárkit megkérdezel, hogy szerinted te jobb vagy-e, mint az átlag, mondjuk a vezetésben, az ágyban, bárhol, mindenki azt mondja, hát sokkal jobb vagyok, mint az ágy, sokkal jobban vezetek, sokkal jobb szerető vagyok, sokkal jobb befektető vagyok. Tehát az önbizalom marha erős bennünk, miközben ugye nyilvánvalóan nem lehet mindenki jobb, mint az átlag, mert az átlag pont azt jelenti, hogy mindenkinek a teljesítményének az átlagát veszük. A átlagtól való eltérés és az átlag fölöttinek érzés, az benne van mindannyiunkban. Ezt tudjuk kontrollálni, ha egyedül vagyunk, mert egyedül mégse hisszük azt magunkról, hogy okosabb vagyok, mint az Einstein. De kapaszkodj meg, egy bizottságba beülök, egy bizottság azt mondja, hogy én sokkal jobb döntést tudok hozni. Például itt van a teve is, ami egy olyan ló, amit egy bizottság tervezett, érted? Mert sokkal okosabb tudok lenni. A bizalom, az önbizalom az képes fölfúvódni csoportba, ennek vannak egészen drámai következményei. A egyik leghíresebb történelmi példa, amikor 1961-ben az amerikaiak úgy gondolták, hogy pár száz kubai emigránssal le tudják rohanni a disznóöbölben a Castro rezsimet, és akkor visszaáll a amerikai uralom, vagy a befolyás, és akkor oda is küldtek egy pár szakadt kubai menekültet, akik rettenetes csúfos bukást szenvedtek, és a Castro az röhögött az egész Amerikán. Kiderült, hogy az amerikai vezetők közül egyedül, önként, egyénenként senki nem hitt abba, hogy sikeres lehet egy ilyen idióta akció, de együtt mégis azt a döntést hozták meg, hogy indulni kell. Ugyanegy van az összes háborúval. Minden háború úgy indul, hogy 5 perc alatt lerohanjuk a világot, és a miénk az egész. A német Blitzkriegtől, az amerikaiak iraki bevonulásáig, mindenki azt hiszi, hogy 1-2 hét, és már vége, és már jövünk haza, a fiúk már nyáron itthon vannak. És aztán beragadnak a háború mocsarába, ugye semmilyen hadműveleti terv nem élheti túl az ellenséggel való első találkozást. Na és akkor innen már át lehet úsztatni egy következő ilyen illúzióba a döntés elméletnél, és ez is az önbizalommal szoros összefüggésben van, van egy úgynevezett tervezési elbizakodottság is az emberekben. Gondold el, hogy meg kell tervezni, hogy felépül Paks 2. Ez egy csodálatos terv, kell hozzá 300-400 ezer oldalnyi előkészítő irat, és mindenki azt mondja, hogy meg lehet csinálni, majd 10 milliárd euróba beleférünk, és 20 év alatt kész van. A valóság majd az lesz, hogy bele fog ez kerülni nem 10 milliárdba, hanem az eddigi tapasztalatok szerint 25-30 milliárd euróba, és nem 20 év alatt készül el, hanem 30 vagy 40 év alatt, mert folyamatosan ez a tervezési elbizakodottság hozza, hogy azt hiszük, hogy meghatározott pénzből, meghatározott idő alatt, jó minőségben meg tudjuk csinálni a dolgokat. És menet közben mindig kiterül, hogy nem tudjuk. És akkor már bejön a vesztesége, a chasing the loss, a veszteség elkerülés tévparancsolata, egyre több pénzt öntünk bele a hülye beruházásba, és a végén ott állunk, majd biztos fölépül nyilván az a nyavajás atomerő, ami akkor már senkinek nem kell majd, mert a napenergia már a saját fejünkbe beleszépítve a napkollektor, és haj helyett frizura a kollektorokkal, már mindenki önjel lesz, mire odaérünk. Szóval a lényeg az, hogy embertelen hülyeségeket tudunk dönteni azért, mert az önbizalom meg a tervezési elbizakodottság csapdáiba belezuhanunk, annak ellenére, hogy egyébként racionálisan úgy látnánk, hogy ebben nem kell beleugrani. Hát na hányszor van az, amikor családi beruházásba, idiótaságokba ruházunk bele, ahelyett, hogy például félretennénk a jövőbeni kiadások fedezetére, csak azért, mert rábeszél egy barátunk, rábeszél egy családunk, ő is vett egy új hatalmas fogyasztású autót, amivel tud menni a réten és mezőn. Igaz, hogy nekem se rétem, se mezőm, meg nem járok oda soha, de azért veszek egy óriási fogyasztású autót, és már is látom, hogy elvérzik a családi költségvetés. Millió ilyen tényező hat. Ez amit mondtam nektek, vagy neked, ez a sokféle illúzió, ugye a tálalási tévparancsolatot említettem, a veszteség elkerülési illúziót, de ilyen például egy nagyon, meg az önbizalomnak az illúzióját, de ilyen például a visszaidézhetőségi illúzió, Képzeld el, az ember arra sokkal jobban emlékszik, és sokkal jobban el tudja képzelni, hogy bekövetkezik, amit folyamatosan nyomnak a fejébe. Ugye láttuk a legutóbbi időben például az óriás plakát kampányokon, amikor orba-szájba nyomták, hogy minden migráns az elvágja a torkunkat, tényleg elkezdtek félni az emberek, meg könnyű fölidézni. Vagy például lezuhan egy repülő, akkor utána hónapokig nem merünk felszállni a repülőre, mert Atya Isten, velünk is le fog zuhanni a repülő. Hiába tudjuk racionálisan, hogy messze a legbiztonságosabb közlekedés az a nyomorult légi közlekedés, akkor sem merünk felszállni. 2001-ben, amikor a 9-11 bekövetkezett Amerikában, szeptember 11-2001-ben, akkor utána 6 hónapig gyakorlatilag nullára esett vissza a helyi belföldi légi közlekedés, ami ott a abszolút a verő ere az egész gazdaságnak, mert annyira rettegtek az emberek, hogy felszálljanak a gépekre. Ebből mi következett? Hogy majdnem 10-szeresére nőtt a közúti balesetek száma, mert mindenki autóba szállt a repülő helyett. És az autó, mint tudjuk, sokkal veszélyesebb, mint a repülő. Nagyon érdekes következmények vannak. Vagy például megkérdezik az embereket, hogy melyik a veszélyesebb az emberi életre, a cápa, vagy az őz? És az emberek gondolkodás nélkül rávágják, hát a cápa, mert mindenhol azt látjuk, hogy a cápa jön, belém harap, ráadásul a Blake Lively-val az a csodálatos Zátony című film, az beleégett a retinánkba, és akkor az meg a cápa maga, ugye az ős horrorfilmünk, és mindenki azt mondja, hogy a cápa milyen veszélyes. A túrót veszélyes. 300-szor több embert öl meg az őz, a szelíd őz minden évben, autóbalesetekben, mint a hülye cápa, mert úszkál. Egyébként akkor is általában az ember a bal fék, mert olyan helyeken úszkál, védelem nélkül a cápák is úszkál.
Nyilván sok ilyen illúzió van, hirtelen az jutott eszembe, ami egy-egy tárgyaláson is nagyon szembetűnő, és általában, amikor egy értékesítési tréninget tartok, időről időre felmerül ez a téma. Ez a feltételezés. Arra gondolok, hogy a korábbi tapasztalatainkra építünk egy jövőbeli feltételezést, amit szinte biztosnak veszünk. Mondjuk egy értékesítőnek háromszor azt mondják, hogy ez a termék drága, ezért nem veszek, akkor az a feltételezése azt feltételezi, hogy a negyedik ügyfél is ugyanezt a kifogást fogja mondani neki, és nem például arra hivatkozik, hogy meg kell beszélnie a feleségével, vagy lehet, hogy ő pont azt fogja mondani, hogy neki ez abszolút megéri árértékarányban. Úgyhogy ezért azt szoktam javasolni, hogy ne feltételezz, hanem kérdezz. Ez a feltételezés még gyakori illúzió, ahogy persze az előítéletek is.
Van még egy nagyon erőszakos ilyen illúzió, ami a gondolkodásunkat befolyásolja, ezt úgy hívják, hogy képviseltségi illúzió. A képviseltségi illúziót úgy kell érteni, hogy egyszerű példát hadd mondjak, a fekete bőrű ember az jobban bűnöző, mint a fehér bőrű. Tehát, hogyha találkozunk valami bűnözéssel, akkor először azt mondjuk, hogy hát biztos a barna bőrű, fekete bőrű, akárki, csak nem a fehér volt a bűnös. Mert azért, mert arra gondolunk, hogy mivel több fekete bőrű van, mondjuk az maradjunk Amerikában, ott az veszélytelenebb itthon, de itthon is tudok ugyanezt erre példát mondani, de Amerikában több fekete van a börtönökben, ebből következőleg találkozok egy feketével, akkor nyilván ő bűnöző hajlamú. Képviseli a börtönben ülő afroamerikai, a velem szembe jövő, lehet, hogy irodalomtanára az egyetemen, érted? De azt mondom, hát sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogyha fekete a bőre, akkor ő inkább a gonosz szándékú. Ez a képviseltség illúzió, ez megágyaz a rasszizmusnak, megágyaz a gonoszságnak, megágyaz az előítéleteknek, mert azt hiszem egy népcsoport képviselőjéről, hogy a népcsoporttal kapcsolatban bennem kialakult előítélet rá is vonatkozik. Ugye Magyarországon ez természetesen elsősorban a cigánysággal kapcsolatban érzékelhető, de nem is akarok mélyebben belemenni, mert egészen szörnyű dolgokra vezet, és az egésznek az alapja az, hogy egy illúzió a fejünkbe nem engedi a valóságot behatolni az anyunkba, hanem a képviseltség illúzió, ez teljesen oda van. Aztán van egy nagyon érdekes illúzió, amit mindenképpen még megemlítenék, ez a horgony illúzió, és ez azért fontos a mi szakmánkban, mert a horgony azt jelenti, hogy az ismert tények rohadtul megzavarják a gondolkodásunkat. Ezt nagyon jó ki lehet aknázni a értékesítési tevékenység során is, mert én például azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy édesem, az én ügyfeleim jellemzően évi 650 ezer forintot szánnak a nyugdíjbiztosításra. Az én kiemel drága ügyfeleim. Ugye te is ezt nem akarsz ettől lemaradni? Ezt konkrétan beteszem a horgonyt a fejébe, ami 650 ezer forint, és onnantól ő már maximum lefele próbál alkudni, de onnantól már én vagyok nyerő pozícióba. Millió esetben van így, a családi életben is mindenhol, megfelelően el kell helyezni az indító horgonyt, mondjuk egy nagyon híres marketing példát is, a Nikon kijött egy méreg drága profi fényképezőgéppel, itt volt 4 millió forint, és egyáltalán nem ment. Rohadt drágán, még a profik is nagyon drágának tartották, és akkor következőt találták ki. Igazán nem ezen volt nekik a profitjuk, hanem a 400-500 ezer forintos szintén fél profi, nagyon drága gépeken. Ez még azelőtt volt, hogy mindenki a rádió vagy a telefonjával fotózna. Lényeg az, hogy arra jöttek rá a zseniális marketingesek, hogy használjuk már ki, hogy van egy iszonyú drága profi kameránk, amit senki nem vesz, meg annyira drága, meg van egy szóró kameránk, amit 20-30 ezer forintért lehet megkapni, azt meg ugye azért nem veszik, mert az emberek már azt mondják, hogy hát ez egy kis szar, de a 4-500 ezres meg nem ment, mert azt is elég drágának tartották. És kitalálta a Nikonnak az egyik okos marketingese, hogy a három gépet egyszerre kell kitenni az összes reklámba, mindenhova, a 20 ezer forint, az 500 ezer forint, meg a 4 millió forint. És a 4 millió forinthoz képest annyira olcsónak tűnt az 500 ezres, hogy elkezdték az emberek venni, mint a cukrot. A túl olcsót nem vették, mert nem bíztak meg benne, a nagyon drágát nem vették, mert nagyon drága, de a kettő között a nagyon drágához képest hirtelen kiderült, hogy mennyire olcsó az a valójában tényleg drága kész. Tehát millió ilyen, ez is tálaláshoz is beköthető, meg a horgonyhoz, a rögzítéshez a fejünkben.
Meg ez a dekoly hatás, hogy mondjuk az egyik opció az kevésbé jó, mint a másik, tehát akkor nyilván azt veszem még, hogyha sokkal drágább is, mint a harmadik verzió, erre ilyen popcornos példát is az amerikai mozikban hoztak, vagy az Economist újsággal is egyébként az előfizetési lap, hogy az internetes előfizetés kontra csak nyomtatott, de az internet plusz a nyomtatott, az már természetesen, pontosan, hogyha ugyanannyi volt, mint a sima nyomtatott lap, akkor azt gondoljuk a legjobbnak, pedig ugye ez mind irracionális döntés, a Denarieli is egyébként az irracionális döntésekről írt, vagy ami még ilyen nagyon érdekes, az Edemalternek a kiozanító rózsaszín, hogy a színek is mennyire befolyásolnak, többet adnak a K betűvel, K keresztnévvel rendelkező emberek, a Katrina Hurrikánnak, mert hogy ezen év pedig ebben semmilyen racionális.
És utána a K betűs nevek megugrottak, a gyerekeknek K betűs neveket adtak a Katrina után. Érdekes, pedig az egy katasztrófa volt, de beleült a fejekbe, ugye ez is benne van, amit sokszor emlegetnek, ami sokszor visszaidéződik, a visszaidézhetőségnek a illúziója miatt, az nagyon hat a gondolkodásunkra, még abban is, hogy milyen nevet adunk a gyerekünknek. Sokféle dolgokról lehetne itt beszélni, de nyilván nem lehet mindent itt átvenni egy pillanat alatt. Annyit talán érdemes még elmondani, hogy a döntéselméletek kapcsán ugye óriási szerepe van, hogy mit engedünk hatni magunkra, milyen tényezőket, milyen körülményeket. És erről a mindkettőnk által jól ismert Robert Cialdini professzor egész életműve erről szól, de nem, ha valaki szeretne még tovább olvasni, akkor van egy Kurt Mortensen nevű csávó, aki nagyon jó könyveket írt erről, a Kevin Hogan, ez mind a meggyőzés pszichológiája körüli témákról írtak, vagy egy Dave Lahani, vagy a Robert Levine, és millió egyéb szerzőt lehet mondani, érdemes rákeresni a neten ezekre az emberekre. Nagyon sok okosságot hoztak le, rengeteg gyakorlati példával, abból, amit a Cialdini fogalmazott meg a legjobban, mert ő azt mondta, hogy a hatáskeltésnek hat alapelve van, meg egy plusz hetedik, és plusz. Azt mondja, viszonosság elve nagyon meghatározza a döntésünket. Tehát, hogyha én számíthatok arra, hogy a másik viszonozni fogja azt, amit én teszek neki, akkor könnyebben meghozom a döntést. Nyilván szeretjük azt, hogyha ha én adok egy ajándékot, akkor kapok én is ajándékot. Vannak kultúrák, amik kifejezetten erre épülnek. Tehát a viszonosság elve, a reciprocitás nyilvánvalóan magától értetődik, hogy ez fontos dolog. Ha nem kapom meg a viszonzást, akkor a következő menetben a döntésem már nem lesz pozitív ebbe a tekintetben. Aztán ott van a ritkaság elve, hogyha valami, ez a hiány, amiről említést tettünk, hogyha valamiből kevés van, jobban vágyok rá. Az ember így van behúzalozva. Ha a kevés volt a banán vagy a narancs a szocializmusban, ezerszeresen vágytunk rá, mint most. Ha nem jelent meg még az iPhone-nak az új verziója, de 5 nap múlva már itt lesz, akkor hajlamosak vagyunk sorba állni egy hülye telefon miatt. Ha nem jelent még meg az újjá, a Harry Potter, ugye ez az önmagában egy csodálatos példája ennek, hogy micsoda őrületet tud kelteni még akár egy könyv is, ha ritka még, tehát még nincs meg, én akarok lenni az első, vagy az egyetlen, aki meg tudja szerezni. A harmadik óriási befolyásoló erő a döntésekben az a tekintélyelve. Ha egy tekintélyes ember mondja nekem, hogy csináld ezt, akkor nagyobb valószínűséggel úgy fogok dönteni, ahogy tanácsolják nekem. Rengeteg híres kísérlet zajlott ennek kapcsán, például a börtönőrös kísérlet, vagy a hazugságot büntető kísérlet, egy Milgram nevű csávóra érdemes rákeresni, és az ő életműve bővelkedik az ilyen kísérletekbe. Lényeg az, hogy elképesztő dolgokra vagyunk képesek, hogy tekintély azt mondja nekünk, hogy csináljuk meg. Kórházakban csináltak olyan kísérletet, hogy egy ismeretlen orvos pontosan orvosnak kiadta magát a pszichológus, aki csinálta a kísérletet, éjszaka, az éjszakás nővért, és azt mondta, hogy a 6-os betegnek a 100 mg helyett szíveskedjék 200 mg-ot adni, én vagyok a kezelő orvosa, és most látom a leleteken, hogy ezt meg kell duplázni, azt a hatóanyagot. És zokszó nélkül az ápolónő 90%-a, anélkül, hogy tudták volna ki, az Úristen hívta fel őket, ment és már adta volna be az akár halálos dózist, de hát ott persze várta a pszichológus segédje, és mondta, hogy ez csak egy kísérlet volt, és bedörtél neki. Tehát a tekintélye, hát és az egész a Magyarországon ez különösen a tekintélye, az rettenetesen, erőteljesen érvényesül. A mostani vezérkartól a szocialista vezetőkig millió példát tudunk mondani, hogy mennyire vágynak az emberek arra, hogy egy erős vezetőt követhessenek. Borzadák.
De azért ha a nyugdíjguru mond valamit, akkor reméljük, hogy nyugdíj szempontból is, meg előtakarékosság szempontból is megfogadják. Úgyhogy...
Jaj, de nagyon kedves vagy. Hát én nagy, óriási szaktekintély vagyok nyilvánvalóan. Én azért vagyok nagyon büszke egyébként, mert a szakértők közül gyakorlatilag az egyetlen vagyok, akit ugyanúgy hív minden sajtóorgánum, mint korábban, tehát lehet az bal, jobb, szélső bal, szélső jobb, akármi, engem mindig hívnak, ugyanis én azt hangsúlyozom, hogy öregen teljesen mindegy, hogy milyen elveket vallottál korábban, meg fogsz öregedni, és azonos problémáid lesznek. Van-e pénzed, van-e egészséged, tudod-e támogatni az unokádat, meg tudod-e valósítani a szívednek fontos dolgokat, vagy nem. És ez tökéletesen független attól, hogy milyen politikai irányultságod van, és ezt megveszik a szerencsére a médiumokban is. Na lényeg az, hogy és itt nagyon jó, hogy ezt említetted, mert a negyedik elem, amit a Cialdiniék föltártak, az az elkötelezettség elve, hogyha én valami mellett leteszem a garast, akkor hajlamos vagyok még akár a saját érdekeim sérelmével is tovább képviselni azt az ügyet. Ezt például a nyugdíjbiztosítás értékesítésénél úgy lehet kiaknázni, hogy megkérdezem az embert, hogy te ugye egyetértesz abba, hogy borzasztóan nehéz lesz finanszírozni majd a jövőben a nyugdíjakat az öregedés miatt. Hát persze, hogy egyetértek. Nagyon jó, egy hét múlva visszamegyek hozzá, mivel egyetértettél velem abba, hogy nagyon nehéz lesz finanszírozni a nyugdíjakat, ugye akkor itt aláírod a nyugdíjbiztosítási szerződést, és aláírja, hiszen ő már elkötelezte magát amellett, hogy borzasztó balhék lesznek a jövőben a finanszírozással, és ezért valamit saját magának is kell tennie. És akkor itt jön az, amivel indítottuk a beszélgetést, a konszenzus elve, a nyáj követés elve, hogyha egyetért velem egy csomó ember, akkor szívesen meghozom azt a döntést. Nagyon híres kísérletek folynak arról, vagy zajlottak le arról, kézzel behúztak 2 hosszabb, meg 1 rövidebb vonalat. Ez volt a feladat, hogy válasz ki, hogy melyik a rövidebb a 3-ból. És 3 embert betettek a kísérleti helyiségbe, ahol a 3 képernyőn a 3 ember előtt ott volt ugyanaz a 3-féle vonal, 2 hosszabb, 1 rövidebb. És a 2 beépített ember a 3 közül az azt mondta, hogy a leghosszabb, a legrövidebb. És ez annyira megzavarta a gondolkodását a kísérleti alanynak, szegénynek, hogy a nyuszika 67, tehát 2/3 arányban elfogadta a konszenzusos véleményt. Tehát látta, hogy nem az az igazság, de nem hitt a szemének. Ez olyan volt, mint a hazatér a feleség, éppen inflagranti kapja a férjét, azt mondja a férjét, hát most nekem hiszel, vagy a szemednek. Ez ha hiszitek, hanem ez teljességgel igaz. A pszichológia szerint is, mert képesek belénk dumálni, hogy ez nem jó, amit mi láttunk. Erről szól egyébként az egész propaganda. Belénk dumálják, hogy ez nem úgy van. És természetesen a hatodik nagy befolyásolási tényező a gondolkodásunkra, azt a Cialdiniék a kölcsönös kedveltség elvének fogalmazták meg. Ez gyakorlatilag a szeretet elve, hogyha szeretettel közelítek, szeretetet kapok vissza. Ha én, nekem te nagyon szimpatikus vagy, akkor te, én jobb eséllyel leszek szimpatikus a te számodra is, mert érzed, hogy nekem te nagyon szimpi vagy. Kapcsolatok így alakulnak, és hogyha azt szeretnénk, hogy az emberek kedveljenek minket, akkor először is mi kedveljük őket. Tehát ha odamész, mint egy morc pokróc, akkor nyilvánvalóan a reakciók is olyanok lesznek, ami egy morc pokrócot illet meg, és nem akarnak veled közösködni. De hogyha odamész, mint egy édes püsmackó, akkor feltehetően püsmackóként fognak elfogadni, és sokkal kedvesebbek lesznek veled. Ha azt szeretnéd, hogy szeressenek, akkor először te szeresd a másikat, ne várd el, hogy először ő szeressen téged. Mert miért szeretne téged, amikor te, mint egy morc pokróc jelsz meg az életében. Tehát ezek a, ez a hat alapelem, a viszonosság elve, a ritkaság elve, a tekintély elve, az elkötelezettség elve, a konszenzus elve, meg a kölcsönös kedveltség elve, az borzasztóan fontos a befolyásolási stratégiáknak a fölépítésében, és ahhoz én még hozzátenném, amit én nagyon-nagyon sokat kutatok, és az új könyvemet erről írom, ez az időbeli perspektíva törvénye a gondolkodásunkban. Amit mondtam neked, hogy olyan az időszemléletünk is, mint a térszemléletünk, minél távolabb van akár a múltban, akár a jövőben egy esemény, az annál kevésbé veszük figyelembe, és ez nagyon befolyásolja nyilvánvalóan a döntéseinket is. Tehát ha én azzal próbálok érvelni valakinek, hogy 2060-ban mi lesz vele, az lepereg róla, mert nagyon távol van. Tehát meg kell fordítanom az időbeli perspektíváját, elképzelhetővé kell tennem neki a jövőt, jelenesítenem kell a jövőbeni eseményeket, mint hogyha egy kis virtuális időutazásra vinném el az embereket, hogyha olyan döntésre szeretném őket rávenni, ami a jövőre vonatkozik. Például lepereg az emberekről fiatalon, hogy ne dohányozz. Mondom egy dohányos fiatalnak, kiröhög, ne dohányozok, majd 15, 20, 30, 40 év múlva lesz csak rossz következménye, nem törődök vele, nem látom. De hogyha meg tudjuk fordítani valahogy, ezért van ez a sok fotó, meg minden nyavaja a cigis dobozokon, akkor kicsit jobban tudok ráhatni, de igazán az ilyen, ahol a hedonizmus is belejátszik, meg a carpe diem elv is belejátszik, meg az időbeli távolság is belejátszik, ott nagyon komolyan az árral lehet szabályozni a fogyasztás. Tehát, hogyha elkezd, ha kimész Angliába, akkor 10-szer annyiba kerül már a cigi, mint itthon. Hát ott nem is nagyon sokan engedhetik meg maguknak, hogy dohányozzanak. Na jó, hát olcsóbb a crack nyilván, de az meg még rosszabb verzió. De a lényeg az, hogy összességében a döntésünket, a végleges döntéseinket rengeteg tényező befolyásolhatja, de az alapvető három tényező, hogy milyen nehéz egy döntés, hogy mennyire gyors a visszacsatolás, hogy az időbeli következményei milyenek, meg mennyi választási lehetőségem van, ez az alapvető dolog, ami meghatározza a döntéseinket, és azon belül ez a millió dolog, amire eddig beszéltünk, az befolyásolja, beszínesíti a döntéshozatali folyamatot.
Jó sok mindenről szó volt, András. Én azt gondolom, hogy így az ajánlatkönyveket, azt mindenképpen majd így külön ki fogjuk tenni egy posztban, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert hogy ebbe a témába abszolút szerintem mást is érdekel, hogy belássa magát. Egyébként így eszembe jutott a kis döntésekről, vagy apró lépésekről, amit még Shane Tusap mondott úszóedző nekem, hogy nem az olimpiai arany nem ott kezdődik, hogy ma úszok egy jót, hanem a folyamatos edzéseken, hogy a mindennapi lépések, ugye ezek az, ő úgy fogalmazott, hogy baby steps, és nagyjából itt van, vagy egy kapcsolat sem ott megy tönkre, hogy jutottunk el ideig napról napra, drágám. Tehát pontosan napról napra. Én ez az, amit így javaslok nektek, amit egyébként nyilván András, te is mondtál, hogy ugye a mindennapi döntéseinket gondoljuk át, ami apró és sokkal könnyebb meghozni, hogy egyébként ez a céljaink felé vissza vagy sem. Úgyhogy ez nagyon fontos. És én azt gondolom, hogy mindenről, amiről szó volt a döntésekkel kapcsolatban, mint hogy mi meg tudjuk hozni a jó döntéseket, illetve jó döntésekre rábírjuk a másik felet. Ehhez használjátok a tudomány általi kísérletek eredményeit, amiről András nagyon-nagyon sok mindent megosztott. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, András, a tényleg ezt a rengeteg-rengeteg tudást és információt, amit átadtál, és nagyon várom az újabb könyvedet, úgyhogy mindenképp majd várlak vissza, hogyha kész van.
Nagyon köszönöm, és nagyon szívesen.
És nagyon szépen köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, hogyha hasznosnak találtátok a mai podcastet, akkor egyrészt osszátok meg azokkal, akiknek ez most éppen például egy döntés előtt jól jöhet, de én azt gondolom, hogy minden nap döntést hozunk, úgyhogy mindenkinek hasznos lehet feltétlen. Hogyha még nem tettétek, akkor a kedvenc podcast adótokon, csatornátokon iratkozzatok fel, és csillagokkal pedig értékeljétek az adásokat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!